A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Einstein óta tudjuk, hogy az idő relatív. Ezért minden időszámítás is relatív tulajdonképpen, hiszen a naprendszer és a világmindenség ciklikus mozgását nem mi határoztuk meg, bele sem szólhatunk, az időt nem állíthatjuk meg, nem gyorsíthatjuk és nem is lassíthatjuk. Az idő relatív. Ez vonatkozik az esztendő kezdésére is, hiszen ma a kereszténység, a nyugati kereszténység szerte a világon az adventi gyertya meggyújtásával egy új esztendő kezdetét is jelzi. Nagyon érdekes és elgondolkodtató, és ezt a relativitást mutatja az, hogy a keleti keresztények is máskor kezdenek, nem beszélve a zsidóságról, az iszlámról, a kínaiakról és a világról, akik ugye szilvesztert december 31-én ünneplik, és az új év, talán a konfirmandusok is így gondolják, január 1-én. Nem, most a szívetekre szeretném helyezni, mert már ma új év napja van, és hálát adunk azért az esztendőért, amit tavaly, amikor meggyújtottuk az adventi gyertyát, kezdtünk el, és most az előttünk álló esztendőben pedig hálaadással gondolunk már most rátok, mert ti ebben az egyházi esztendőben fogtok reménység szerint májusban konfirmálkodni. Azaz minden relatív, és egy ilyen kezdetkor nem véletlen, hogy egy olyan ige kerül elénk, ami ugyancsak egyfajta kezdet. A nagy hétnek a nyitánya, nagy hétnek a kezdete kerül elénk. Tudatosan választották eleink a Jeruzsálembe való bevonulásnak a történetét erre a vasárnapra. Így hallgassuk meg tehát most az előírt ige szakaszt Máté evangéliumának 21. fejezetéből az első verstől kezdődően a következő képpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és elértek Betfagébe az olajfák hegyéhez, Jézus elküldött két tanítványt és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, az Úrnak van szüksége rá. És azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád szelíden, és szamáron ülve, igavonó áll a csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, oda vezették a szamarat csikójával együtt, ráterítették felső ruháikat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része is az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az egyik legismertebb epizód az Új Szövetségből Jézus bevonulása, amikor a királyok királya elindul a nagy hétre. De mitől király egy király? Ha erre a kérdésre akarunk választ adni, akkor valószínű, hogy gyermekeink is, konfirmandosaink is egyből mondanák, egy király attól király, hogy hatalommal rendelkezik, hatalma van. A hatalmán keresztül tud uralkodni és megmutatni az ő nagyságát. Igen, a királyok, a földi királyok azért királyok részben, mert gazdagsággal, anyagi javakkal rendelkeznek, nagy a vagyonuk, és ezért tudják irányítani a világot. De a világ királyai nem csak ezért királyok, hanem általában mindig a királyokhoz kapcsolódik egy hadsereg is. Katonaság, hogy az erejüket fitoktatva jelezzék, hogy őket nem lehet legyőzni. És még valami szokott a világ királyaihoz kapcsolódni, hogy nem csak katonáik vannak, hanem a legmodernebb fegyverekkel vannak felvértezve, és így a fegyvereken keresztül is fitoktatják az erejüket, a hatalmukat, és így ülnek aztán a trónon, és uralkodnak. Mi keresztények is hisszük és valljuk, hogy van egy királyunk, méghozzá nem akárki, őt a Jelenések könyvén keresztül hisszük és valljuk, hogy ő nem egy a királyok közül, hanem ő a királyok királya. A világ leges, leghatalmasabb ura, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki földi életének utolsó hetét az előbb felolvasott epizóddal, Jeruzsálembe való bevonulással kezdte meg. No de miben mutatkozott meg ennek a királynak a hatalma? Ez a nagy kérdés ma ezen a vasárnapon. Mikben mutatkozik meg a királyok királyának hatalma? Az evangélista Zakariás prófétát idézi, hogy egy több száz évvel korábban írodott profécia teljesedett be ott virágvasárnap. Mondjátok meg Sion lányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Ebből a profétai igéből, ha ki akarjuk emelni, hogy a királyok királyának mi a fegyvere, akkor egyetlen egy szót találunk itt, a szelídséget. Ami királyunk királyának egyetlen egy fegyvere van, a szelídség. Itt azonban hozzá kell tennünk azért valamit, hogy nem szó szerint idézi az evangélista Zakariás prófétát, mert ott három másik jelzőt találunk, amit ő összefoglalt ebben az egyben. Zakariás próféta 9. fejezetének 9. versében azt olvassuk, hogy ez a messiás, ez a király, ez igaz lesz, diadalmas lesz és alázatos lesz. Most nincs időnk itt részletezni ezeket a jellemzőket, de ez három mind benne van abban, ahogy az evangélista adja vissza a prófétai szót, hogy szelídség. Mert a szelíd ember tiszta és igaz. Mert a szelíd ember egy egész másfajta hatalommal, diadalommal rendelkezik. Mert a szelíd ember alázatos ember, a szelídséghez ez is hozzátartozik. Azaz, nekünk olyan királyunk van, akinek a fegyvere a szelídség. Ha ezt a mai kor, vagy még inkább Jézus korának a királya és uralkodói hallották volna, hogy Jézus egy olyan király, akinek a fegyvere a szelídség, egész biztos, hogy felkacagtak volna, és elkezdtek volna nevetni, és azt mondani, hogy szelídség. Hát milyen fegyver ez? Szelídség. Hogy lehet megvédeni ezzel valakinek az országát? És akkor azt kell mondanunk, hogy igaza van ezeknek a földi királyoknak. Hiszen való igaz, hogy szelídséggel nem lehet a másik ember életét kioltani. Való igaz, hogy szelídséggel nem lehet ütni, verni, bántalmazni, vágni, még kevésbé bombázni, vagy robbantani. Szelídséggel ezt nem lehet tenni. Sőt, szelídséggel nem lehet szidalmazni sem, nem lehet rágalmazni a másikat, nem lehet lejáratni az embertársunkat, nem lehet terrorizálni, vagy megalázni, porig alázni. Szelídséggel, ezzel a fegyverrel ilyen dolgokat nem lehet tenni. De akkor mit lehet tenni a szelídséggel? És miért a királyok királyának ez az egyetlen fegyvere, a szelídség? mert ezeknél sokkal nagyobb dolgot lehet tenni, mint fegyverekkel, emberi szavakkal, gonosz gondolatokkal, sokkal többet lehet tenni. Szelídséggel lehet szíveket megváltoztatni. Szelídséggel kő és jégszívet fel lehet melegíteni, át lehet változtatni, át lehet forrósítani. Szelídséggel nem csak a szívet, hanem meg lehet változtatni egy embernek a gondolkodását is. Hogy másképp vélekedjen, hogy máshova tegye az értékeket, hogy másképp gondolkodjon. Szelídséggel lehet az emberi értelmet is megváltoztatni, és mi több, nem csak a szívet és az értelmet, hanem a szelídséggel a lelkeket is meg lehet változtatni. Az emberi lelkeket át lehet formálni, az emberi lelkekre lehet hatni szelídséggel, az emberi lelkeket mi több meg lehet érinteni. A szelídség a legnagyobb fegyver ezek szerint, mert utat lehet törni vele, utat lehet találni a másik emberhez. Nem a másik ember ellen, nem a másik ember eltaposására, nem a másik embernek a lenézésére, likvidálására, hanem hogy egymásra találjunk. A szelídségen keresztül utat lehet találni egymáshoz. És testvérek, ha ezen most szívből elgondolkodunk, ez a lehető legnagyobb győzelem, amit egy ember arathat földi életében. Mire gondolok? Amikor akik összevesztek és haragossá váltak, és meg tudnak békélni a szelídségen keresztül, megtalálják egymáshoz az utat, ez a lehető legnagyobb győzelem. És amikor a családon belül, vagy egy gyülekezeten belül, vagy egy munkahelyen belül egymással szemben álló felek, szó szerint is akár vehetjük, nemzet a nemzet ellen harcol fegyverekkel, és megtalálják az utat a szelídségen keresztül, ez a lehető legnagyobb győzelem. És a lehető legnagyobb fegyver, amikor a szelídséggel megtaláljuk az utat a másik emberhez. Ez a mi királyunk királya. Ezt a csatát, ezt a formáját, a csatának ezt a formáját élte elénk a királyok királya. Az ő fegyvere a szelídség volt. Befejezésül azonban tovább kell vinni egy kicsit a gondolatot, mert ez azt jelenti, hogy szelídséggel harcolni a világban nem egy egyszerű dolog. Sőt, emberileg szinte lehetetlen a szelídséggel csatákat megnyerni. Sőt, ha Krisztusra gondolunk, megváltónkra gondolunk, akkor azt is ki kell mondani, hogy Krisztusnak sem ment akkor ott a világot megváltoztatni a szelídséggel. Sőt, Krisztus a szelídségéért látszólag likvidáltatott. Krisztus szelídsége égette a környezetét. Krisztus szelídségét nem tudták elfogadni. Koncepciós perbe ezért fogják jobb egynek meghalni, egy ilyen félrevezetőnek, aki a békét, a szeretetet és a szelídséget hirdeti, és elvezet bennünket fals útra, jobb egynek meghalni, mint hogy félrevezessen bennünket. És mi több, Isten megengedi, hogy a szelídség királya valóban emberi gyarlóság, irigység, gonoszság áldozatává váljon. Jézus nem tér a szelídség útján, és végigjárja a kereszt utat. Szeliden bevonul Szamár háton, de aztán következnek az események. Letartóztatás, meggyaláztatás, és sorolhatnánk, megostorláztatás, kihallgatás, és látszólag a szelídség elveszi. Meghal a kereszten, nagypénteken. Véget ér a szelídségnek a harca, de nem ért véget. Mert a legnagyobb nép azóta, hogy Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, húsvétkor adatott ugyan ő néki, mert Isten nem hagyta őt. bármit megtehettek vele, egyet kivéve őt magát, és az életét nem vehették el. És lett a királyok királya, az élet királya, a feltámadás királya, az örök élet királya, a mi királyunk, a szelídség királya. Ez azt jelenti, testvérem, hogy ne keseredj el, amikor a szelídséggel falba ütközöl. És a szelídségre az a válasz, hogy pofon vágnak, beléd rúgnak, keresztbe tesznek. Krisztus megadja az erőt akkor is, ha az ő követője akarsz lenni, hogy ráérez, hogy nincs más út a másik emberhez, mint a szelídség útja. A királyok királyának fegyvere általi út, a szelídség útja. Vele lehet megnyerni a ma végső csatát is majd. Vele lehet elnyerni neked is, ahogy neki is megadatott, az örök életet. De csak vele, és csak általa, a királyok királya által. Új évet kezdünk, hadd kívánjak boldog új évet mindenkinek, és talán senki se kezd el most mosolyogni, az elmondottak alapján értjük, hogy miért mondhatjuk ezt bátran keresztények advent első vasárnapján, hogy áldott új esztendőt kívánok, egy legyen a jelszavunk 2014-15-ös esztendőben, ezt kívánom a szeretett kelenföldi gyülekezetnek, minden testvéremnek, a szelídség. Ez legyen a jelszavunk. Hadd fújjak riadót. Magamnak és mindannyiunknak. Fegyverbe! Kiki vért tesz fel magát 2014-15-ös esztendőben is. A királyok királyának fegyverével. És így töltsük be a küldetésünket a szelídséggel. Így induljunk, vele induljunk. Nála maradjunk. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a kedves történetet, Jézus királyként való bevonulását Jeruzsálembe. Olyan sokan sok mindent elmondtak már erről az epizódról. Attól, hogy most egyetlen szóban tudjuk magunkkal vinni ezt a jól ismert történetet, hogy Jézus, mint szelíd király, a szelídség fegyverével járta végig a maga útját. És kérünk téged többért is, Urunk, szent lelkedért, te tisztogass bennünket, te változtasd meg a mi szívünket, lelkünket, gondolkodásunkat néked tetsző módon, és te adj Krisztuson keresztül erőt nékünk, hogy mi keresztények a szelídség fegyverével harcoljuk meg a ma nemes harcot. Légy kegyelmes hozzánk egyen-egyenként az új esztendőben is. Nevedben indulunk, Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.